Már egy óra volt, amikor megint a polgármester nagy fogadó termébe került. Legnagyobb meghökkenésére ott találta az ellenzék vezérét, aki a kisbérlők legnagyobb bújtogatója volt, Martini doktor. Martini doktor valamivel fiatalabb férfi volt, olyan 40 éves ember. Ez a különös fajta ember volt, akiről messziről látszik, hogy szeret veszekedni. Már a szeme is fúró, szúrós, beleakaszkodó volt, és a nyakát mindig fél oldalt tartotta, és olyan volt, mint aki lesből vágoda. Mélyen tisztelt főügyész úr, állott elébe. Egy órája várunk nagyságodra, mert nem akartuk elmulasztani, hogy hivatalba lépésének első órájában meg ne jelenjünk ön előtt, hogy figyelmét felhívjuk arra a csodálatos anomáliára, ami ennek a városnak ismertető jelét képezi. Itt van két barátom, a kisbérlők vezérei, van szerencsém Csordás András és Veres Gáspár barátaimat nagyságodnak bemutatni. Kezet fogott az emberekkel, mind a kettőnek nagy, munkában kérgesedett keze volt. Mind a kettő olyan megjelenésű volt, mint akik nem szoktak ilyen helyen járni, de azért azt is meg lehetett érezni, hogy egyáltalán nincsenek megilletődve, sőt azt is, hogy alig, hanem többször fordultak már meg itt, mint ő. Mélyen tisztelt főügyész úr, nekünk e pillanatban semmiféle támadó, izgató vagy rekrimináló szándékunk nincs. Minket az őszinte rokonszem hozott el Kopjás István úrhoz, a volt kultúrtanácsnokhoz, aki a város tisztviselőkarában mindenkor egyik kiválasztott volt számunkra, mert benne mindig segítséget találtunk, jó akaratot és megértést az analfabetizmus, a műveletlenség és a szegénység hármas börtönében fetrengő földműves munkásság számára. Azt akarjuk kérni, hogy mostani magas hivatalában ne feledje el nagyságod ezt az Istentől, az embertől és minden hivataltól elhagyott réteget, a város lakosságának mondhatnám legszomorúbb viszonyok közt tengődő, mégis minden szépre és jóra hajlamos rétegét, a kisbérlőket. Csak egy szót kérünk nagyságodtól, ami erőt, reményt és hitet támasszon bennünk. Neki semmi kedve nem volt szónoklatot tartani, és egyáltalán nem szerette a magyar tájokon annyira divatos, állandó szónokló hangot. Megfogta a parasztok kezét, megszorította az ügyvédét is, és egyszerűen és egy önkéntelen kis hunyorítással ennyit mondott. Az a fej, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Igaz? Martini doktor egy pillanatig hallgatott és elbámult. Akkor elkezdett nevetni. Rossz fogai voltak, ritkás és kemény fogak, feketék a sok füsttől, mert agyoncigarettázta magát, akkor fidélisen az arcába nevetett. Persze, hogy igaz, hát hogy a csodában-e volna igaz? És még jobban elkezdett nevetni. Hallották, barátaim? Fordult a két egyszerű emberhez. Megértették? Ez a mi emberünk, a nagyságos főügyész úr, ami igaz szívvel, vérrel való jó emberünk. A kecske is jól lakjon, már tudnélik a nemes város, és a káposzta is megmaradjon, már tudnélik a nép élete és jövője. Köszönjük, főügyész uram, ez nekünk teljesen elég. Meg vagyunk nyugodva, és ki fogunk menni a tanyára, és mindenkinek el fogjuk mondani nagyságot programadását. A kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Ez az egész. Újra kezet fogtak egymással, aztán ő sietve elment a hivatali szobájába. Végigment a folyosón hátra. Ott várta őt reggel óta, semmit se csinálva a maga hivatali személyzete. Ványainak a helyettesének átadta az ügyosztályt, és azt mondta neki, na most már Martini ezzel is meg lehet elégedve, az egyetlen ügyosztály, amely ellen mindig harcolt, hogy ennek az élén is jogász áll, most aztán nem lesz jogász a kultúrtanácsnoki székben. Ezzel azt a reménységét helyezte kilátásba, hogy Ványai, aki tanfelügyelő volt, megkapja a kultúrtanácsnoki állást. Mindenki el volt ragadtatva tőle, ünnepelték, a szemek melegek voltak, hűségesek és bizalmasan hálásak iránta, s boldogok, hogy ilyen kedves és közvetlen maradt az új nagy méltóságában is. Aztán átment a jogügyi osztályba, ahol szintén várta az egész osztály. Urak, mondta, csak semmi teketória, nem vagyok a szavak embere, hanem a tetteké. Ha már a tekintetes közgyűlés olyan nagyra becsült, hogy rám ruházta azt a felelősségteljes tisztet, az a célom, hogy mindenki meg legyen elégedve, és az osztály is jól végezze dolgát. Ezzel vége is volt a belépésének, s mindjárt hozzáfogott a munkához. Meg akart ismerkedni az ügyosztály beosztásával, a legfontosabb ügyekkel. De ebből se csinált nagy dolgot, lesz idő rá. Badai Isti, az osztály legfiatalabb tagja, a remek táncrendező, a nagy Badai Lőrinc fia, konfidensül törleszkedett hozzá. Kedves bátyám, láttalak Kardics bácsival karonfogva az utcán, nem méltóztattál észrevenni, voltam bátor alázatosan köszönteni a Szent Margit utca sarkán. Nem emlékezett, sőt, nem is tartotta valószínűnek ezt a köszönést, a Szent Margit utcánál még nem találkozott Kardicssal, csak a főposta előtt, de hát mindegy. Sógorom az öreg úr, mondta könnyedén. Mindjárt el is fordult, hogy a pirulását takarja, mert röstelte, hogy már annyiszor eldicsekszik ebből a ma kőt sógorsággal. Nagyon el voltatok merülve a beszélgetésbe, Kardics bátyám részéről a legnagyobb kegy, ha valakivel karonfogva sétál az utcán, mondta Badai Isti. Rátarti egy kicsit az öreg? Nem értettem, miért mondja ezt ez a gyermek, de igaz volt. Legendák voltak arról, hogy kivel, hogy fog kezet Kardics. Ha valakitől megvonja a kézfogást, az halott ember, tehát ha valakit csak úgy karonfog, az bizonyára megszületett ember. Az urak olyan kedvesek voltak, hogy már el is felejtette, hogy egy kicsit feszélyezett érzése volt, hogy a Makróci birodalmában hogy fogják fogadni. Makróci persze nem jött be többé a hivatalába, még elbúcsúzni sem volt bent, valaki azt mondta, hogy nyugdíjba megy. Szépen telt el a délelőtt, s mikor délben 2 óra előtt hazament, egészen más ember volt, mint mikor elindult hazulról. Rájött, hogy van benne képesség úr lenni.